Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Varga Marianna előadását közvetítjük a Néprajzi Múzeumból. A Boldog Környéki Viselet. A felvétel 2005. május 5-én készült.
Hadd mondjam bevezetőbe, hogy meg kell köszönni elsősorban Katona Editnek azt a rengeteg segítséget, amit nyújtott, hogy ez az előadás ilyen környezetben születhessen meg, és hosszú-hosszú évek után újból a raktárban gyönyörködhettem azokban a tárgyakban, aminek hát egy részét még van olyan akad, amit még én is behoztam, és ugyanakkor a maximális segítséget kaptam tőle, és van egy olyan része a munkának, hogy én viszonylag kevesebbet fogok szólni Boldogról, mint Turáról, mert valahogy én Turán éreztem úgy, hogy messze menően ez egy másfajta környezet volt, nem bántva a boldogiakat, de én hozzám Tura sokkal közelebb volt, és úgy éreztem, hogy az, amit Turán meg lehet találni, és pontosan az elmúlt 100 évre vissza lehet menni, meg lehet találni a kapcsolatot a boldogiakkal, de ugyanakkor megtalálja az ember azt a pontot, amikor külön elindulnak. Ez engem ide kötött, és főképpen, hogy egy olyan gazdag tanulságot kaptam még az akkori asszonyoktól, íróasszonyoktól, tervezőktől, amit én akkor, és ma is úgy érzem, hogy országosan egyedülálló. Tulajdonképpen a Boldog és a Turai Parasztság életformájában, szokásaiban, népviseletében igen sok hasonlatot mutat a palotsággal, amelynek legdélibb részeként tartjuk számon Aszód vidékét, Galgamentét, és vannak, akik úgy emlegették, hogy Galgamente fővárosa akkor még község volt Tura tulajdonképpen, ahol nagyon sok tudós is megjelent, és nagyon érdekes, ha megnézzük a palóc területet, hogy a számos olyan területet találunk a palóc vidéken, ami viseletében, hímzésvilágában emlékeztet a Turaira és a Boldogira is. Aki, hát sajnos, ahogy, vagy hál' Istennek, ahogy körülnézek, itt tulajdonképpen nincs élő tanú, aki 973-ban látta azt a viseletet, ami Buda és Pest 100 éves évfordulója alkalmából készült. Itt került bemutatásra az a kiállítás, ahonnan minden megyéből a legszebb anyagot hozták föl népművészeti, népviseleti területről ide a múzeumban. Ha megfigyeltük a palóc lakodalmat bemutató sarkot, amit az Egri Múzeum rendezett, és hát itt szeretném azért azokat megemlíteni, akiknek én köszönhetem, hogy ezt a területet megismerhettem közelebbről, Fér Editnek Turát, és Bakó Ferencnek, aki a Dobó István Múzeumnak volt akkor a vezetője, aki kivitt Boldogra, ahol én még nem voltam ismerős, és megismertetett azokkal az adatközlőkre, akikre lehetett valóban támaszkodni. A házivászonból készült férfi ingeket, női ingvállakat, a legidősebb emlékezetes szerint anyagában, formájában megegyezett az 1920-as években még viselt mátravidéki ingekkel. A fehér hímzéssel kivarrott, szíves rozmaringos és geometrikus mintájú repedőszélek bodonyból, az őszi rózsás mintájú kötény mátraderecskeiről, a századfordulón Boldogon és Turán a gyolcsra varrott fehér hímzési nyakba való kendők motívumaira emlékeztetnek. A legújabb stílusú, gyolcsra varrott palóc hímzések forma és színvilága hatott a Boldog és Turai hímzés színesedésére is, bár a díszített ruhadarabok között nem csak gyolcsbujkákat, hanem pruszlikot, kötényt, fejrevaló kendőket is találunk. A szakirodalom, a Néprajzi Múzeum textilgyűjteményének, fényképtárának és az etnológiai adattárnak tanulmányozása során megállapíthatjuk, hogy a turai viselet és hímzés szépségére az 1920-as évektől kezdődően Győrfi István, Viski Károly, Palotai Gertrúd, Fél Edit, Gönyei Sándor is felfigyeltek. És nagyon szép felvételeket találunk ebből az időszakból. Feltehetően ezeket aszódi vagy hatvani fényképészek készítették. 1929-ből van egy nagyon szép felvétele Palotai Gertrúdnak, egy lakodalmat fotózott végig, de ugyanakkor tudjuk, hogy Boldogon is készültek hasonló fényképek. Györfi István 1934-ben készült felvételei viselettörténeti szempontból különösen jelentősek. Fél Edit 1937-ben megjelent tanulmánya az 1860 és 1937 közötti időszak viseletét három emberöltő keretében mutatja be, hogy az egymás mellett élő nagyanya, lánya és a rokonok, hozzájuk tartozó családtagok, a gyermekek és férfiak öltözetét. A turai férfi viselet országosan egyedülálló, a vasutas egyenruhát utánzó öltözetével, amelyet a helybeli magyar szabók készítettek el a turai legényeknek. Ez egynek megvolt tulajdonképpen az oka, egy átlagos gazdálkodók voltak, akik szegényebbek, de nagyobb gazdák nem voltak Turán, és Turáról került a legtöbb vasutas szolgálatba, és az már egy óriási dolog volt, ha valaki a vasútnál munkát kaphatott abban az időben. Na most, akik nem voltak vasutasok, végül ez egy olyan divat volt, mint ami ma is így van, hogy azok is csináltattak maguknak vasutas jellegű öltözetet, mindenkinek egyformán bordó bársonyból volt a csináltatott öltönyének a stráfja, a fiatalabbak fehér, az idősebbek pedig kék nadrágot hordtak. Voltak, akik ezt szinte életük végéig még az én időmben hordták, ezek közé tartozott Tóth G. Mihály, akinek az volt a kérése, hogy ebben a vasutas ruhájába temessék el. Van egy másik érdekes darab, amit itt tudunk bemutatni. Egy nagyon érdekes történet, hogy hogy maradt meg a bemutatásra kerülő fehér ruhás öltözet. Tulajdonképpen Sára Józsefné Lajtos Ilka, aki az egyik legkiválóbb ízlésű tervező népművész volt, a korabeli szokás szerint, ő 1910-ben született, a paraszti használat szerint az volt a szokás, hogy a bérmálásra már miután a lányok 16-17 éves korukban férjhez mentek, úgy nagy általánosságban, egy kicsit bővebbre szabták, hogy az menyasszonyi ruhának is jó legyen. Sára Ilka néni megőrizte a bérma ruháját, és bizonyos kiegészítésekkel ez lett a menyasszonyi ruhája is, néhány évvel később. Telt múlt az idő, és hát gyűjtő útjaim során kiderült, hogy Ilka néni őrzi ezt a menyasszonyi ruháját azért, mert az volt a szokás, hogy ezt eltették halálra valónak. És őnek ez volt a kívánsága, hogy ebbe temessék el, és azt hiszem, hogy megmutatnánk a nyakba való kendőjét, ami a legelső darabok közé tartozott. Igen. Na most a bérmálásra ezt a koszorút kapta, ami aztán, mint menyasszonyi koszorú, erősen föl volt díszítve ezüstkalászokkal, meglehetősen dúsítva, és végül, mint új menyecske, ezt a nagyon szép féketőt kapta. Na most erre fölhívtam a múzeumnak a figyelmét, és sikerült Kressz Mária közreműködésével rábeszélnünk Sára Ilka nénit, akit egyébként mindenki ismer, egy tüneményes, én nagyon szerettem őt, egy tüneményes asszony volt, aki nem csak ragyogóan hímzett, és nagyon jó, hallatlan jó ízléssel tervezett, és a Turai Gyöngyösbokrétának egy olyan tagja volt, és kísérőjük, hogy bárhova elmehettek, akár az Erkel Színházba, mai Erkel Színházba, akkor Fővárosi Színháznak hívták, de akár Londonba, ott csend volt, rend volt, fegyelem volt, gyönyörűen föl volt mindenki öltöztetve, azt nem engedte, hogy a legkisebb félreértés legyen, és talán akkor itt lehet elmesélni, és hihetetlen barátság fűzte a nagyon korán elhunyt Turai Kovács László tanárhoz, aki végső soron, mint kántortanító, 35-be került Turára, ahol nem volt addig még Gyöngyösbokréta, és ez csodálatos volt emberileg, hogy hiába jelentkezett bárki különböző protekciókkal, mert protekciók mindenféle területen mindig is voltak, ő nem volt hajlandó, megnézte, hogy tud-e táncolni, tud-e énekelni, hogy mozog a színpadon, és az szerint jöhetett. És egy csodálatos minőségű, ha szabad azt mondani, az országnak az egyik legkiválóbb együttesének ismerjük, és tényleg öröm volt nyomdokaiba inni. Aztán jött 1945 után, talán történelemkönyvekből tudják, vagy hallották, hogy volt az első új kenyér ünnepe, amin az lett meghirdetve, hogy az alkotmány ünnep, ez volt az első ilyen alkotmány ünnep, új kenyér ünnepe, hogy erre föl kell vonulni a faluknak, és a legjobban produkáló falut, az kitüntetésben részesül. Hát miután már egy se él közülük, talán nem követek el hibát, ha elmondom ennek a történeti igazságát, amiről jó néhányan hallgattunk, akik tudtuk, hogy hogyan lehetett ezt megvalósítani. Hát Turán ez úgy történt, hogy a templomkertbe gyülekeztette a társaságot. Kovács Laci, aki akkor már népművelő volt, és nem kántor, és megmondta mindenkinek, hogy gyönyörű szépen, ahogy illik, augusztus 20-ához méltóan Szent István napon öltözzenek föl, és az egész társaságot a templomkertből kikísérte a térre, ahol, mint kiderült, senkinek nem jutott eszébe, hogy ez így történt, és országosan Tura lett az első ezen pályázók között, és talán ebben a községben voltak a legtöbbek, a legkülönfélébb területen alkotók, például gondolok Szaszkó Józsefre, aki a citerás volt, gondolok Király Ula néni, Király Eleknére, aki a boldogi hímzés alapján elkezdett ő maga is rajzolni, tervezni, hát nem utolsó sorban Sára Ilka nénire, és mindazok, ők voltak a népművészetmesterei, és a többire, akik nagyon-nagyon sokat segítettek ebben az átmeneti helyzetben. 52-ben Kovács László segítségével összehozta Kovács László Lajtos Ilka nénit, elvitte az akkor alakuló, még akkor az első volt, hogy a mai régi Posta utcai üzletben alakult a népművészeti vállalat. És itt vásároltak is, és erre egy úgynevezett márkázási zsűri volt, aminek a tagjai voltak többek között Fél Edit is, Kressz Mária is, és ha nem ért, előfordult, hogy mint ifjút engem is elküldött Fél Edit, ha ő nem ért rá. Most itt kezdték árusítani, itt átvették, ha az olyan minőségi volt az a hímzéseiket, és így kezdték árulni tulajdonképpen a turai hímzéseket, majd megalakult a szövetkezeti, házipari szövetkezet területén az Export Házipari Szövetkezet, aminek a nyomdokaiba lépő tervező iparművész a Heinz Henrikné, aki még valamikor az Isabella szövetkezetben dolgozott, elkezdte begyűjteni a motivumokat, kérte például Zsiga Ilka nénit, Sáránél Lajtos Ilka nénit, hogy készítsenek terveket, Majd miután ez neki kereskedelmi célra nem felelt meg, így azt kérte csak, hogy minél több motivumot rajzoljanak, azt adják át a szövetkezetnek, és abból ő tervez majd, és főképpen olyant, ami exportra mehet. Hát ez így indult ez a rész. Közben, ha a hímzést nézzük, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Boldog és Túra bár 7 kilométerre volt egymástól, de egész másfajta életmódot folytattak, egész másképpen éltek, de az tény, hogy a leghíresebb író és tervező asszonyok, azok Boldogon voltak, úgyhogy a múlt század utolsó, nem múlt század, mert ez a 19. századnak a második fele volt, voltak olyan író és tervező asszonyok, akik igen érdekes hímzéseket készítettek. A hímzések lyukhímzés és lapos hímzés volt, gyönyörű tervekkel, és számos olyan alkotót ismerünk, akik átjártak Túrára, és bekiabáltak egyrészt a házakhoz, és árulták nagyon komoly pénzért a boldogi kendőket, vagy pedig a hatvani, illetve az aszódi vásárokon, vagy a turai vásárokon, ezt meg tudták vásárolni. Na most telt múlt az idő, és kialakult egy olyan fajta kapcsolat, hogy voltak egyes idős asszonyok, akik ügyesek voltak, és megpróbáltak ők is rajzolni, sikerrel, sikertelenül. Kialakult egy nagyon érdekes társaság, akik megpróbálták másképpen a turai hímzést megoldani, a lyukvarrást lekicsinyítették. Ehhez mérten, amit ma se tudok, miután én azért Boldogon nem olyan sokat kutattam, legfeljebb gondoltam, egyszer majd rá fogunk jönni, hogy vajon, hogy az a nagy cseppformás, kazettás vagy körforos díszítménybe beleszólt-e valaha egy iparművész vagy rajztanár. Mert annyira eltérő abból, amiből indultak, és miután ők is a Gyöngyös Bokrétának tagjai voltak, hát ezt meg kéne egyszer kutatni, hogy emögött nincsen valami, hogy ebből a majdnem egyforma hímzésből, ami tulajdonképpen egyforma volt, hogy hogyan vált ketté a két hímzés kultúra. Azt hiszem, hogy itt tovább kellene azon menni, hogy mit hímeztek egyáltalában. Hát elsősorban a fehér hímzéseknek a nagy családjába tartozik mind a kettő. A nyakba való kendők, amik ilyen nagy 160x166-os formájú kendők, később már spórolni akartak az anyaggal, és előfordultak háromszög formában. Na most, ha ezt megnézzük, ez a legrégebbi őszi rózsás kendő, aminek a sarkában szíves forma van, és a lyukban még kisebb lyukak vannak. Ez egyik legrégibb darabja a múzeum textilgyűjteményének, és ha alaposan megnézzük, akkor úgy van fölépítve, hogy két sarkában kisebb motívum, a másik két sarkában nagyobb, és így tulajdonképpen, ha megkötik csipőn alul ezt a kendőt, akkor szépen a szoknyára kisimul ez a gyönyörű minta, de cserélhetik is, és úgy hathat, mintha itt végső soron a két kisebb minta az azonos volt, a két nagyobb minta az különböző, tehát két-három kendőnek felelt meg. Na most ezt még mind a két helyen, ez turai is, illetve ez a legrégebbi, ez boldogi, amit Turán használtak, de Boldogon varratták. A legrégibb darabok közé ő is boldogi kendő még. Nagyon érdekes, ezt kis őszi rózsának is mondták a közepéről, de folyórózsásnak is mondták a lyukaknak, a szép lyuksorról. Itt találunk először olyan mintát, ami már nem hímzéssel, hanem horgolással van fejeződik be, de itt már spóroltak az anyaggal, és ez háromszög a formájú. Kuti Ágnes varró és tervező asszony készített egy négyszögletes nyakba való kendőt, de nem tudta a két unokahúg között elosztani, és akkor volt az első túrán, amikor elvágták háromszög formában a kendőt, ő megpróbálta másképpen befejezni, és úgy osztotta ezt a formát ki. És még egy érdekessége van, gondolom, mert erről nincs leltári nyom, hogy itt már csipkefodorral szeghették be, és az volt a szokás Boldogon, hogy a csipkét, ami körülbelül, mennyi, azt hiszem 17 méter hosszú volt, ha lebontották, azt keményítették, mosták, rakták, és csak akkor úgy nem lehetett másképpen visszavarni. És itt, ha nagyon alaposan, hát hogy bebeszéljük-e, vagy pedig tényleg, én úgy látom, hogy itt a nyomai megvannak, ahogy lebontották ezt. Úgyhogy ez volt az, ilyen volt a fejre való kendő, aminél szeretném azért elmondani, hogy bizony nagyon sokszor a pici lánykáknak ezt adták nyakba haló kendőként rá. Számos olyan fotónk van. Na most ez már ugye látható. Itt már nagyon igyekszik boldogivá válni, de még ezek a kis cseppformájú, még a kicsik a cseppformák, úgyhogy látni a változást, és egy egészen más világ, már teljesen eltérő a turaitól a motivum világa is, sűrűn varrott az egész, és természetesen, amiről nem szóltam, hogy ezt mind úgy tessék tekinteni, hogy ez kézi munka. Úgyhogy itt nem történt semmiféle művi beavatkozás. Ez is egy gyönyörű darab, és akkor itt már, ez is már teljesen boldogi, ahol itt ez az őszi rózsás motivumra hívnám föl a figyelmet, és ez a kis kerekforma tulajdonképpen végigmegy az egészen. Nagyon szépen megoldva, és itt már még egy ilyen huroköltéssel befejezett, tehát nincs szükség arra, hogy csipke kerüljön rá. És az, jaj, bocsánat, ami miatt kiválasztottuk, elnézést a sokból, hogy itt pókozás van. Amilyen gyönyörű csipkeszerű megoldás, bár látnánk most ilyen varrást, mint amilyen itt látható. Itt már olyan különbség van a két községnek a hímzés kultúrája között, hogy ezt szinte azonnal észrevehető, holott 7 kilométer volt a távolság közöttük. De hát nem igen közeledtek, és akkor itt vannak még a kézbevaló kendők, ami ez még boldogi, turán viselték, mert turaiak azt is el tudták mondani, hogy nagyanyjuk ezt kitől vásárolta, mikor és hol. Úgyhogy ezt turán viselték, de boldogi. És amiben az érdekes, hogy ebbe a boldogiak, majd a turaiak is egy kis kevés piros hímzést is tettek bele, hogy élénkebb is és szebb legyen. Mert itt van ez a motívum, ezt teljesen átvették ezt a kis kacskaringós formát a turaiak is a későbbiekben. És nem csoda, hogy volt náluk is, megtetszett a horgolás. Majd a későbbiekben az ajándékos kendőknél fogjuk látni, hogy a turaiak ezt a motívumot teljesen magukénak vallották és áttették, és annyira készültek arra, hogy a turaiaknak szeretnék eladni, hogy turán talán hallottak a Schönberger kastélyról, ami az egyik sajnos tönkremenés alatt álló legszebb épület. Ibluk építette, szóval egy csodálatos kastély. Na most ez az érdekes, és ezt turán nagyon szerették, tisztelték a bárót, és nagyon jó volt a viszonya a parasztsághoz, és ezt úgy hálálták meg, én azt hiszem, hogy a kendőkben szinte majdnem mindenütt találunk bárói koronát, mint ahogy ennél a darabnál is. Ugye ezt meg lehetett rendelni, mert az előbb csak azt mondtam, hogy mentek a vásárokba, de azért aki jobb módú volt és azt akarta, hogy a lányának különleges kendője legyen, az vette a fáradtságot és megrendelte a kendőket. Ez is egy ilyen darab lehet, mert ezt is turán viselték. De úgy van horgolva, hogy boldogon horgoltak abban az időszakban. Na most itt egy fejre való kendőt mutatnánk be, aminek egy nagyon érdekes szélmegoldása van. Úgy hívják, hogy kígyós szegély mintájú. A következő háromszög formájában, mint ahogy a későbbiekben már tapasztaltuk, hogy gyönyörűen tudnak horgolni, és ez a félkendő is nagyon szépen horgolt, és nagyon érdekes, ahogy a motivumok folyamatosan a lyukak elkezdenek kisebbedni, ezeken már teljesen világosan látható, hogy a lyukvarrás kisebbedik, de megpróbálják a horgolt szélt ők is felhasználni, és úgy kellett hajtani a kendőt, hogy a várra essen. Ez egy külön tudomány volt, hogy amikor ugye így behajtották, mint amit látni a mennyasszonyi ruhán, akkor azt úgy kellett hajtogatni, hogy a várra essenek ezek a piros tulipának. És ezek kiemelték a szépségét az ingvárnak, és lehetőleg úgy, hogy az a pruszlikon kívül hordható legyen. Turán mindig csak simán varták rá a csipkét. És véglegesen, nem úgy, mint Boldogon, ahol ilyen nagy, rakott, fodros díszt alkottak. És szeretnénk akkor megint egy másfajta mintát megmutatni, ahol a szélmegoldás hurkolással szegélyezett, hurkolással szegélyezett. Na itt lát érezni, ez egy fejre való kendő, és nagyon szépen így, ez valami olyan csodálatos, ahogy így zörög, ténylegesen, bocsánat. És tessék megnézni, hogy itt is korona van az egyik sarkában. És aztán, ami komolyan különleges, és amiről nagyon keveset tudunk, hogy tulajdonképpen a kézbe való kendőknek nagyon nagy sikere volt. Mikor már megszűnt a fonás szövés Turán, ez a századforduló után, akkor a fonós házak megmaradtak, mert abban vartak, és ebben az volt az érdekes, hogy amikor lakodalomba készültek, általában minimálisan 50 kendőt kellett készíteni, ilyen kendőket, amiket elajándékoztak. Na most pontosan meg volt szabva, mi most itten a díszesebb kendőket, nem a tarkákat mutatjuk be először, hanem ez a, majd képen láthatnak tiszta fehérrel varrottat is, amit egyaránt hívtak, a nyakba is lehetett hordani, illetve nem nyakba, hanem ezt úgy nem mondták, hogy nyakra való kendő, ez körülbelül 35-ös átmérőjűek voltak, a kézbe való kendők kisebbek. Na most ebben ez az érdekes, hogy az apóst megtisztelték, a leendő apóst ezzel a kékkel. Az anyósnak pedig ez a ilyen borvörös volt. Persze, mert aztán szépen lassan kezdett tarkulni, itt is, mint az országban mindenütt a hímzés, és különösen jöttek elő a motyó motivumok az 50-es években, amikor például a turai népművészek különböző találkozásokon közelebbi barátságba kerültek a matyókkal, Zsiga Ilon néninek nagyon kedves, mondjam azt, hogy kollégája vagy barátja volt, leveleztek is Kis Jankó Borival, Király Irussal, és küldözgették egymásnak a mintákat. Most volt még egyfajta hímzésfajta, ami Boldogon nem volt, és akkor kezdődött ez a nyakra való, ezt sokfelé használják. Én gondolom később Sárányi Lajtos Ilka nagyon komolyan használta fel, és ez egy nagyon ízléses, szép darab, ez a kékpirossal varrott nyakra való kendő, amit elől brostűvel tűztek meg, mint ahogy itt bemutatjuk. Erre a célra is készült, ez a múzeumban levő brostű, ez a kis nyakra való kendő. Na most ennek van egy olyan fajta kedves története, hogy itten Sztálin és Rákosi születésnapja, most az 50-es évek legelején, akkor ki volt adva egy olyan ukász, és voltak egyesek, akik befolyásolták a népművészet területén lévő hímzőket, szövőket, fazekasokat, faragókat is, hogy a munkáikat úgy tervezzék és készítsék, hogy arról a különböző mintaelemek, csillagok, mindenféle, de legalább a csillagok látszódjanak. Ez az oka annak, most nem bántom a Néprajzi Múzeumot, hogy miután ilyen tárgyak is voltak, tehát azt hiszem, hogy most kezdődik a törzskönyvezés, igazából a törzskönyvezés végül is, a mai tárgyakról ennek is köszönhető, hogy ilyenek kerültek be a múzeumba. Ez az én saját véleményem, úgyhogy én most itten leírni leírom, de nem is akarom, le is írtam. Perbe vitába szállni senkivel, és itt volt az én két drága öreg anyám, akik kitaláltak valami egészen mást. Hát se Lajtos Ilka néni soha nem használta föl ezeket az elemeket a hímzéseinek a tervezésénél, és Zsiga Ilon néninek meg megtetszett a Picasso békegalamb. Ugye tele volt plakátozva minden akkoriban a békegalambban, és attól kezdve Ilon néni mindenfelé betette a galambokat. Így születtek ezek a kis galambok, mert ez nem volt probléma, hogy ő egy ilyen dúc megoldjon, és senki nem szólt rá, hogy ő valami egyebet akar. És volt egy nagyon érdekes, Boldogon is volt ajándékos kendő. Lakodalomba ebbe vitték a tálakat, de az itt-ott egy-egy virággal volt díszítve, de ez volt a turaiaknak a hallatlan precizitása, hogy a lakodalomban, ugye eleinte csak tojásos kendőt készítettek tojás motívumokkal, majd az igények komolyabbak lettek, előbb egy ajándékos kendőt kellett készíteni a lakodalomba, amiben vitték a süteményeket. Úgy tervezték a mindát hozzá, hogy bele lehetett a tálat tenni, az egy szép karimával megmutatkozott. A szélét az csak egyszerű margit, ilyen gyári margit szalaggal díszített ez, viszont a oldalai nagyon szépen kimunkáltak. Ez az igazi tarka, azért választottuk ezt ki, de, és ebbe tették a lakodalomban menő ajándékot. Később az lett a módi vége, az 60-as években, hogy két egyforma ajándékos kendőnek kellett lenni, mert akkor már annyi süteményt, húst vagy egyebet vittek, hogy annak bele kellett szépen állni, és hogy a két kendő teljesen egyforma legyen. Szóval ez is egy olyan turai specialitás, úgyhogy most egy kicsit képeket fogunk látni, jó? Ha van még türelme a társaságnak. Na most néhány felvételt szeretnék bemutatni. Ez egy kicsit az első, az jelképezi, hogy a 60-i fényképészek milyen szép felvételeket csináltak többek között. Ez Ádám Jánosné, Mári néni, ha jól emlékszem, 8 éves korában egy 60-i fényképész készítette a felvételeket. 60-ban és Aszódra sokat jártak a turaiak fényképezkedni, és ez szintén Ádám Jánosnénak a mennyasszonyi fényképe, amin nekem az egyetlen fénykép, amit találtam, ahol a férfi ebbe a bizonyos vasutas egyenruhában van, de sötét nadrágban. Ádám néni pedig egy egyszerűbb változatában a turai viseletnek, kékfestő ujjasban, én azt hiszem, hogy gyászolt talán akkor, és ezért úgy emlékszem, hogy ezért volt így öltözött. Látni a képen, hogy ez egy sötét kékfestő zobony, és sötét volt a szoknyája is. Hát a következő kép a Sára Józsefné Lajtos Ilkának a bérma ruhája. Na most a bérmálásnál ugye látjuk, akkor minden teljesen el lett téve, és ha alaposabban megnézzük, akkor itt végső soron látszik, hogy bő a ruha, hogy még ebbe a kislány nem nőtt bele, majd ez lett a mennyasszonyi ruhája, és végül hát legalább megörökött itt a múzeumban. Bérmálásnál nem volt még neki meg ez a szép hímzett pruszlikja, ami brokátból és kopott részek kézhímzéssel voltak pótolva. És ez egy nagyon jó kép, ami végső soron a turai ünneplő viseletet mutatja meg, a fényes szatén anyagból készült bujkával, amin ilyen apró virágos hímzést találunk, ami kézzel varrott, a nyakra való kendőt tetszik látni, és majd eredeti tárgyon meg fogjuk tudni nézni a fejre való kendőt, mert pontosan egy ilyen fejre való kendő van, ami gépi, a zsákárt, de egy olcsóbb technikával gépi szövéssel készült, és egy bojt van a kendő sarkában, ez az egésznek a díszítése. Érdekes, hogy úgy mesélik, hogy 6-7 üzlet volt Turán, akik ezeket a külföldről jövő anyagokat meghozatták, a zsákárdot. És a másik különlegessége a turai viseletnek, hogy egyedül itt nem volt a szoknya a környéken, a Galga mentén virággal hímezve, hanem keresztbe csíkos díszítéssel. Ami itt már idősebbről van szó, tehát csak egy egyszerű brokát, ezüst, fekete sejem, nehéz sejem, és ezüst vonalakkal volt keresztbe csíkozva. De általában posztószoknyát hordtak, mert posztószoknyát hordtak, amit kék, borvörös, zöld színű volt, és általában dupla ilyen szélességben hagyták meg a posztó színét, és az volt díszítve ilyen csíkozással. Ez pedig, ami ma már a századfordulón egyre kevesebben hordták, nagyon kedvelték a jászsági ködmönt, ami zölddel volt kihímezve, világos alapon, és alatta a ködmön alatt volt megkötve a kékfestő kendő, és ehhez kékfestő szoknyát is hordtak. Érdekes volt megnézni boldogi felvételeket, ahol sokkal ritkásabb volt a jászsági ködmén, nem volt ilyen gazdagon varrott. Na most ez 54-ben készült, ha jól tudom, az utolsó turai menyasszony, aki még viseletbe öltözött, aki Benke Terka népművészet mestere egyébként, és Zsiga Ilon néninek a keresztlánya. Lehet látni, hogy a javarésze, például a családtagok már részint ugye kivetkőzve városi öltözetben vannak, itt a nagynénnyel kosztümbe, a férfiak elől, mint városi öltözetbe, amit tulajdonképpen itt, amire rá kell a figyelmet tenni, hogy még mire használták a kézbe való kendőt, például a Druzsba, ugye, aki vezényelte az egész lakodalmat, annak a kalapjára kellett rátűzni, és abból lehetett tudni, hogy ő a vezéregyéniség. Kicsit becsípve, de azért megtette a kötelességét. Ilyen tarka hímzett kendőt kapott. Nász nagynak hívták. És itt látható egyrészt a hímzett bujka, másrészt, hogy milyen szépen illik az egyforma ajándékos kendő, amiben a lakodalomban viszik a sok finomságot. És ez ugyancsak rekonstrukciós felvétel, de hát itt tudom tulajdonképpen megmutatni, hogy milyen volt az 50-es évekig a menyasszonyi koszorú díszesebb már, mint amit itt a Lajtos Ilka néninél láttunk, és a fejtetőről lelógó nagy széles zsákkárt szallagok, amik bizonyították, és itt ez a bizonyos főkötő, ami arany vagy ezüst csipkével díszített, és eredetileg a fejtetőn volt, és onnan csúszott folyamatosan hátrafelé. Na most itt még érdekes, azt hiszem, hogy később nem láthatjuk, ez a piros pántlika, ami az tulajdonképpen úgy hívták, hogy szégyen pántlika, és a menyasszonynak a koszorújára elől oda volt varva, hogy ne lásson, amikor megy az esküvőre, hogy meg ne verjék szemmel. Ez pedig már egy új menyecskének a nagyon szép főkötője és nyakba való kendője. Későbbiek során ezek a rojtok nagyon jók voltak arra, hogy ezzel pótolták a hímzéseket, ha kikopott, amikor már nem lehetett a 14-es áborút elkapni. És igaz, hogy más funkcióba, de az Ádám nénit mutatjuk be a 70-es éve, akit láttunk, mint picilányt, láttunk, mint menyasszonyt, és most pedig úgy mutatjuk be, ahogy jártak tulajdonképpen a 60-as, 70-es években. Ez a kivetkezésnek egy formája, hogy már melleskötényt hordanak, és a hátikossárral jártak. Ádám néni így járt be a házipari a Martinelli térre is, hogy ebbe vitte a megvart hímzéseket, ő volt az első részlegnek a vezetője, és ebbe is hozta haza a készítendő munkát. Mint ahogy itt mostan újból bemutatjuk ezeket a kendőket, amiket itt nagyjából a valóságban is láttak. Ez a macskanyomas kendő, szép lyukvarrásos széllel, ami a 900-as évekből való, amin vagy tulipán volt, vagy pedig ez a kerekrózsa. És itt van egy tarka, de nagyon szép ízlésesen megoldott, amin már bizony lehet látni, hogy itt a kis Jankó Bori nénivel kötött barátságnak megvan az eredménye, mert ez egy teljesen matyó jellegű kézbe való kendő, szép a horgolt szegélye. És a legidősebb, akiről említettem, látni a tekintetét is, hogy egy bűbályos öreg néni volt, a Király Elek néni, aki rajzolt még, és ceruzával írta szorgalmasan a rajzokat, és az első Turay művelődési házban szakkört vezetett az 50-es évek második felében. Na most ez egy jegykendő, amit Jenei Júlia, Király Elekné vart a vőlegényének, ez a 900-as éveknek az eleje. És itt vannak a tervezőasszonyok még, ez a Kuti Ágnes néni, ő nem tudott a földeken dolgozni, viszont hallatlan ügyes kezű volt, és kialakított egy olyan fajta hímzési módot, hogy kivágta a papírból nagyjából a nagyobb mintaelemeket, és utána már szabadon varta ki. Nagyon szépen hímzett, és szép a nyakra való kendője is. És ez egy rajz, amin pontosan láthatjuk, itt a kedvünkért ezt elkészítette, látható ez a mintaelem, ahogy ismétlődik, ő ezt összehajtogatta és úgy csinálta, és amikor ezt lerajzolta, akkor szépen köré vette a lyukakat, és ő nagyon szépen, nagyon szerette ezt a tojásformát. És ez pedig egy nagyon szomorú történet is egyúttal. Ez a néni Süket Némán jött a világra. Ezt 64 vagy 66-ban készítettem róla kisfilmet is, meg felvételeket, és egyetlen, tulajdonképpen egy emberrel volt kontaktusban egész életén keresztül, ezzel a nénivel, a nővérével, aki nagyon szerette őt, és jeltolmács, ahogy mondjam. Azt megértette, amit a nővérem mondott, és ő szintén kivágta a mintákat ólóval, és úgy helyezte el a mintákat, és rajzolta később. A Balla Julianna néninek az volt a sorsa, hogy amikor nagylány lett, akkor mint Süket Némának nem vettek se fejre való kendőt, se kézbe való, semmilyen hímzést, és akkor ő maga szépen ezt kikínlódta, ütőfákat is készített, vásárolta, a Garai téri piacon lehetett azért kapni, rajzai után megcsináltatta, meg rajzolta a fehér hímzéseket, és akkor egy özvegy ember 5 gyerekkel elvette őt feleségül, és megjelent egy Fias Veron néni nevű asszonyság, aki azt mondta, hogy ha ezentúl letagadja, hogy ő rajzol, és éjszaka rajzol, akkor az egy nagy dolog volt a századfordulón, hogy kap egy varrógépet, és ő pedig elkezd fényeskedni, hogy ő drukkolni tud, mert megcsináltatja a rajzokból a drukkolófákat. A Garai téren voltak ilyen iparosok, akik ezt elkészítették, és ettől fogva azt tudták, hogy ügyes főkető varró, meg pruszlik varró, meg varrógépe lett, de soha többet nem látták a rajzait, se a munkáját. És ez a két legkedvesebb adatközlöm közül az egyik, a Sára Józsefné Lajtos Ilona, akitről beszéltünk, hogy ő is tudott rajzolni, meg ő nem tudta, hogy ezek a drukkolófák hogy kerültek, a Fias Veronika hagyatékát megvette, de inkább Zsiga Ilona nénivel drukkoltatott, és ő maga pedig gyönyörűen hímzett és hallatlan jó ízlésvilága most. És ez a drága néni, ez a Zsiga Ilon néni, Tóth Mihályné, ő találta ki a drukkolófák készítését. Egy kiváló teremtés volt, nagyon meleg érzékű művész, és én bizony hosszú ideig nem tudtam, hogy mi az oka annak, hogy az faluban levő szinte minden menyasszonyt ő fésült esküvő előtt, ő igazította meg a koszorúját, és az ő ellenőrzése nélkül jóformán senki lakodalomban nem ment. Ugyanakkor a lakodalmakban, mint szakácsnő is, később, mint irányító szakácsnő, olyan értelemben, hogy ő már fáradt volt, beteg volt, de ő irányította, és hát azt hangoztatta mindenki, hogy egy szelet kalácsot nem vitt el egy lakodalomból. És hát ugyanúgy természetesen ezért se fogadott el semmit. Már évtizedekig nagyon jó barátságban voltunk, amikor kiderült, hogy mi kiment a mezőre, a 2 éves kislányára a nagymama vigyázott, és lugat ivott a pici lány, megtalálta. Na most ez egy egész különleges dolog. Ő úgy mondta nekem, hogy neki a rajzoláshoz rossz a keze. És nagyon szeretett volna szép mintákat drukkolni, meg különösen a zsákkárd sejmeket szerette volna pótolni, és nem, ő is próbálkozott ezzel a Garai tér, Király utca környéki mesteremberekkel, semmi nem felelt meg az ő ízlésvilágának, és akkor kitalálta, hogy trombita lemezből vágott ki elemeket, és főképpen körtefából az egyes elemeket beütötte, és az elképzelése szerinti mintákat alakította ki. Felejthetetlen élmény volt, ahogy kiborította a kosarát, hogy valahogy mit tervezzen, és ha valami nem tetszett neki, akkor az egészet abba hagyta, csinált egy kiegészítő mintát, és folytatta tovább. Tehát ez Ila néni a lakodalomban, ahogy itt a kislány mögött. És ez az ő csodálatos munkája, az egyik Kis Jankóbori pályázaton 3 féle kékből készült ez a mai terítő, láthatjuk a régi motivumokat felhasználva, és hát ott a kis galamb, a piros csőrével és a szárnyaival. Nagyon szép. Na most ez egy másik népművész, Benke Manci, ő rajzolt, de még én láttam, ahogy a már vak édesanyja fésülte, és Turán 4 ágba fonták a lányok haját, és ezt a fonatot az édesanyja készítette. Nagyon jó ízléssel, szépen vart. És hát itt Mári nénit megint látjuk, ahogy mint a házipari export Turai részlegvezetője, ugye ebben a hátikosárban megjön az anyagokkal, a varnivalókkal, és méri a mérlegen, hogy ki mennyi fonalat milyen, és milyen fonalat kap mindenhez. Az ő utóda volt, először ez a néni, ez Mári néninek a lánya, mikor Mári néni már nem tudott a házipari exportban szerepelni, tevékenykedni, és végül az utolsó, ez a fiatalasszony, aki a házipari export felszámolásáig lett a Turai részlegnek a vezetője, ő maga is nagyon szépen vart. Mintákat szeretnénk néhányat bemutatni, hogy ugyanakkor a házipari export szövetkezet a külföld igényeinek megfelelően ilyen, mondjam azt, hogy szörnyűségeket produkált, mert hát a kereskedelemnek ez kellett, és ez kellett Turában, aki bedolgozó volt. És itt Zsiga Ilon néninek a mintáiból szeretnénk egy néhányat megmutatni, majd eredetibe fogják látni. Ilon néni tervezés közben, ahogy a festékpárnába, aminek ő kísérleteztek ki, hogy milyen festéket keverjen, először a ducokat, azon magáltal készített ducokat belemált, beteszi, mint egy festékpárnában, mintha pecsételne valamit, és utána akkor azzal drukkolta ki a hímzéseket. Ő maga főzte a festékanyagot, és olyan anyagból, ami tényleg mosásnál kijött. Ő pontosan elmondta nekünk sokszor, és leírtam, hogy hányféle mintát készítést tervez, ő pontosan tudta az előbbi hímzésnek a drukkolása közben. Azt hiszem, hogy van, hogy 4 vagy 5 félét készített. Egyszer elmesélte nekem, míg én az összes mintáiról 64-ben és azt hiszem 76-ban készítettem egy-egy sorozatot, hogy megkértem, hogy nyomja ki nekem a párnál az összes mintáit és terveket is készítsen. És akkor elmondta, hogy ő 4-5 féle módon dolgozik. Az egyik, amit tervez a saját falujának, a második, amire meg kell élni, és a háziipari export számára ő nem hajlandó más csak mintákat adni, mert ezeket a terveket ő nem készíti. Akkor van egy harmadik megoldás, amikor a pályázatokra készül, a negyedik, amikor az országos pályázatra készül, az ötödik, amikor az egyház kérésére készít liturgiai célokhoz megfelelő tárhímzéseket, és amit először nekem nem akart megmutatni, aztán másodszorra előkerültek azok a kancsók és egyéb minták, azt is megcsinálta, amit az akkoriban nagy divatban levő falvétű mintakincshez ragaszkodtak. Na most, ami az ő nagyon nagy szerepe, hogy az első világháború után megszűnt a drága sejmeknek, illetve brokátoknak, sejmeknek a behozatala, és hát ő akkor még egy fiatal asszony volt, és nagyon bántotta, hogy neki sincs szép ezüst csipkével díszített pruszlikjának az alapanyaga kikopik, a fejre való kendője kikopik, a fékettője kikopik, és eleinte megpróbált kísérletezni, miközben ezt a nyomóduc technikával eljutott idáig. A másik ilyen értéke, hogy maga elkezdte tanulmányozni, hogy miből jöhetnek ezek a motivumok elő, hogy hogyan készülnek. Ugye kétfajta zsákkárt minta van, az egyik a gyári fajta, a könnyebb, aminek majd itt is mutatunk be olyan példát, és a másik pedig, én azt hiszem, hogy ott már a gépi hímzésnek egy olyan kezdeti fázisa lehetett, főképpen Lyonban, hogy olyan hatása volt a zsákkárt hímzéseknek, mint hogyha az hímzés lett volna. Ő ehhez fölbontott mintákat, elkezdte készíteni, de előfordult az is, hogy kitalált teljesen más jellegű mintákat, amit akár posztó szövetre vagy sejemre drukkolt. Ez általános lett, és van olyan kutató Boldogon, aki ennek nem ment nagyon utána. Ő számos boldogit, főképpen egy házaspár tanított meg, hogy hogy készítsék, mert gondolta, hogy jobb lenne, ha önállóak lennének, meg hát férje se kedvelte, ha nem turaiak zavarják őket, és azok később ezzel visszaéltek, úgy látszik, és azt mondták, hogy ezt ők találták ki, és egy időben készítették is. Na, a lényeges az, hogy ez Zsiga Ilott személyének köszönhető, és hallatlan érdekes, majd meg lehet nézni ezeket a darabokat is, hogy hogyan készítette, hogyan kísérletezett vele. Hát összefoglalva, tulajdonképpen ez a 100-120 év egy rövid történet, de a szemünk előtt lehet látni, hogy hogyan alakul ki egy legújabb hímzéskultúra, megismerhettük az alkotóit, és hát tanúi lehettünk egy kicsit ennek a végének, és hát nagyon nagy örömre szolgál, hogy hogy a jelenlegi művelődési háznak az igazgatója, az itt látható Seres Tünde, aki pillanatokon belül mama lesz, kismama lesz, aznak köszönhető, hogy ahol csak lehet mindenütt, a Mackó Mária nevével talán találkoztak, rendszeresen föllép, most is itt volt a kiállítás megnyitásán a icipici kis kórusával, de van, amikor ez nagyobb, a táncegyüttese is remekül működik, és nagyon-nagyon vigyáz arra, hogy a korszerű valóságot megtartsa, amit amíg nézik ezeket a nyomóducokat, amit Ilon néni készített, addig én elhoztam néhány olyan ötletét, amivel napról napra találkozik az ember Seres Tündével, és ami engem végtelenül meghatott, hogy amikor az esküvője volt, ami már városi öltözetben, akkor beöltöztek a férjével a szülei a rokonságnak a ruhájába, és ilyen fénykép, ez volt az esküvői meghívó. És olyan nem egy szabványos mai esküvői meghívó, és ebben benne van a tündének az egész kis lénye. Hát én abban bizakodva, hogy végső soron ez nem egy lezárt korszak, és abban a faluban, vagy abban a városban, mert azóta Tura már város, és nem csak a néprajzosok mondják, hogy a Galgamente fővárosa, abból ez várható, mint ahogy annak idején ezt Kodály Zoltán meg is jósolta, hogy hogy kerülünk tovább. Én nem akartam itt időhúzni, hogy a Galgamenti többi községeiről is beszéljünk, de azért Galgahévízről talán meg kell emlékezni. Ezzel kapcsolatban nekem van egy nagyon kedves történetem. Kodály Zoltánnak nagyon komoly adatközlői voltak a galgahévízi énekesek, a Zsíros Ferencné, Katonánné, de voltak még hárman. És hát miután ez így van, hogyha falun azért még ezelőtt 30 évvel, a gyerek az a gyerek, a lány az van, ugye? Amikor Erzsók lányom megszületett, nem jöttek el, és egyszer, amikor fiam megszületett, csöngettek, és beállított a Zsíros mama és a Katonáni, és akkor voltak ezeknek a rigmusoknak a korszaka, és amikor bejöttek, akkor azt mondták, két kézre hoztak kakast, mert ahogy illik elmenni gyerek ilyenkor, és azt mondták, hogy ők most olyan szeretnének énekelni a gyerek megszületésekor, amit Kodály tanár úrnak énekeltek. Hát én elnézést, hogy ilyen elfogult vagyok még ma is ezzel a vidékkel, és szeressék úgy, mint ahogy én szeretem őket.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Varga Marianna előadását közvetítettük a Néprajzi Múzeumból. A Boldog környéki viselet. A felvétel 2005. május 5-én készült.